Az adatépítés podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ebben az adásban az AnswerMiner egyik alapítójával fogtok hallani egy interjút, ez egyben azt is jelenti, hogy ez egy szponzorált adás lesz most ezzel az alkalommal. Néhol sajnos a technikai nehézségek miatt egy picit robotos a hangom, ezt bocsássátok meg, remélem azért így is élvezni fogjátok. Vágjunk is bele! Szia Norbi, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat, és itt vagy velünk az adásban, mint az AnswerMinernek az egyik alapítója. És szia. Annak érdekében, hogy a hallgatók még annyira nem ismernek, megkérnélek, hogy mutatkozz be nekik, és megígérem, hogy meg fogok ritkán közbevágni.
Sziasztok, Obsusz Norbert vagyok, és én is köszönöm, hogy részt vehetek ebben a podcastban. Az AnswerMiner alapítója vagyok, ez egy 2 éve kezdtük el körülbelül ezt az adatelemző platform fejlesztését. Én vagyok az alapítón kívül az egyik programozója is ennek a dolognak, de menedzsmentet és ilyesmit is én vállalok magamra.
Akkor ez ilyen igazi startupos?
Igen, azzal a különbséggel, hogy nem teljesen startupos a dolog. Belekóstoltunk abba a világba is, tehát mentünk ilyen pitchekre, mentünk befektetőkhöz, startup rendezvényeken vettünk részt. Valahol a 2 fázis között vagyunk, tehát a startupnál, a startup az túl kezdőszint nekünk, viszont a működő üzleti modell az meg egy kicsit később van, tehát valahol most a 2 szint között vagyunk jelenleg. Aha. Építkedjük a dolgot, de azért nem a legelején vagyunk, illetve ugye a tőke az, ami startupban szükséges szokott lenni. Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van egy olyan bevételi forrásunk, ez egyébként az Axel márka, ami biztosítja azt, hogy tudjunk ezzel a sokkal érdekesebb és izgalmasabb dologgal foglalkozni. Az Axel az egy ilyen ügyviteli szoftvercsomag, amit már így több mint 10 éve forgalmazunk és fejlesztünk, és ez egy kellően stabil pénzügyi hátteret biztosít ahhoz, hogy az AnswerMinerrel tudjunk haladni, és dolgozni, és fejlődni.
Akkor te ilyen spin-off jellegű működés.
Igen, annyira spin-off, hogy most már az Axel az igazából megy magától, ott túl sok feladatra nincs szükség, illetve ami van, azt kollégáim tökéletesen ellátják. Az időnk nagy részét az AnswerMinerre szánjuk. Az még nincs annyira automatizálva, az még nem egy annyira bejáratott dolog. Úgyhogy igen, milyen spin-off-szerű.
Tök jó. Az első kérdésem az, már részben el is mondtad, de azért még egy kicsit, ha mesélni arra, hogy kezdődött a sztori, hogy találtátok ki, hogy miért pont ezzel kezdtetek el foglalkozni, és hogy álltatok össze, még így a legelején.
Uh-huh. Ott kezdődött a dolog, hogy ugye megint az Axelre kell hivatkoznom, ott földgyűlem lett 10 000 ügyfél, akiket szupportálunk, akiknek frissítéseket adunk ki, akikről különböző módon információkkal rendelkezünk, és kezelni kellett őket. Folyamatosan bővült egy ilyen organikus jelleggel igazából a saját CRM rendszerünk, ami elég szertágazó lett nagyon sok saját komponenssel, de igazából itt a lényeg az volt, hogy földgyűlem lett egy nagy adag adat, amivel így kezdeni kellett volna valamit, hogy oké, tudjuk az ügyférről, hogy akkor hány percet beszéltünk vele, tudjuk az ügyférről, hogy mikor csörnöl, mikor rendeli meg a terméket, hát igazából alapadatokat, de hatalmas mennyiségben. És nem volt olyan eszköz, amivel ezt így kezelni tudtuk volna. Egyesével igen, tehát hogy ki tudtuk keresni az ügyfelet, meg tudtuk nézni az adott ügyfél, hogy viselkedik, vagy az adott ügyfél mikor fizet, mikor nem fizet, de nagy tehát 10 000 ügyfélnél nem lehet már egyesével. Egy átfogó képet szerettem volna látni arról, hogy mi történik a cégben. Az operatív munkában ugye már én egy kicsit eltávolodtam attól, hogy részt vegyek, bár azért néha azért elolvasok egy-két e-mailt, meg egy-két telefont én is fölveszek, de nem láttam rá erre az egészre, és nem volt eszköz egyszerűen, amivel ezt a nagy adathalmazt kezelni lehetett volna. És itt született meg a gondolat, hogy oké, de akkor valamilyen adatelemzésbe vágjunk bele, és akkor valamilyen módon csináljuk.
Tehát akkor tulajdonképpen először magatoknak csináltátok?
Nem csak magunknak, tehát ez nem egy belső házi fejlesztés, ami, tehát már az elején az volt a koncepció, hogy oké, ez a probléma akkor másnál is fennáll. Tehát másnak is vannak adatai, és más is akarja kezelni, és feltételezés volt, hogy van egy olyan közönség, aki nem szeret SQL kódokat írni, én tudok, de én se szeretek. Tehát, hogy így nagyon korlátozott az időm, és nincs egyszerűen arra időm, hogy SQL kódokat írjak, filterezgessek, szűréseket csináljak, adatokat transformálgassak, hanem egy gyors megoldás kellett, hogy gyorsan meg akarom nézni ezt az információt, vagy azt az információt, vagy amazt az információt, és se az Excelbe, se a Tablóba, se az SPSS, se R, se MySQL, egyszerűen se a CRM rendszerek, se a körlevélküldő rendszer, semmi nem volt erre alkalmas, ami gyorsan válaszokat tudott volna adni, és úgy kezdtünk bele ennek az egésznek a fejlesztésébe, hogy másnak is tudjuk adni. Tehát nem csak belső használatra történt, de az volt a motiváció.
Tehát akkor ez a klasszikus eset, hogy kerestél egy jó eszköz, nem volt, ezért csináltál.
Igen, és egyre jobb lesz. A csapatot is kérdezted, a csapat hagyományos módon alakult, az kevésbé fancy, így elmondva, tehát nem egy kocsmában ülve találtuk ki, és akkor így összebarátkoztunk, hanem hagyományos alkalmazotti viszonyban vannak a munkatársaim, viszont ez a munka morálon nem látszik, tehát folyamatosan ötletelünk, brainstormingozunk, és csináljuk, és mindenki nagyon elkötelezett a tekintetben, hogy ebből tényleg egy olyan termék szülessen, amilyet szeretnénk, mert millió egy helyen lehet ezt használni, és ezt így szerintem sikerült átadni az én lelkesedésemet mindenkinek, mert tényleg egy házi orvos is, vagy egy pénzügyi elemző, vagy egy online marketinges olyan pillanatok alatt olyan felfedezéseket tud tenni az eszközünk segítségével, ami így alapjaiban tudja megváltoztatni azt, ahogy gondolkozik az ő ügyfélköréről, vagy bármilyen más adatáról.
Ez tök érdekes különben, amit mondasz, mert túl sok interjú nem volt így az Adatépítés podcastban, de az előző interjú, ami Zoli is most, gyakorlatilag mindenki eddig azt mondta, hogy hát igen, startup, de igazából nem úgy startup, meg nem úgy volt a csapat, meg mindenki sokkal hagyományosabban állt neki, és tényleg azt látom, hogy azok a startupok, akik effektív terméket állítanak elő, és abból élnek, és azt szeretnék eladni, azok ilyen kicsit hagyományosabbak, mint azok a startupok, amik hát a magazinok címlapján szerepelnek, de még ügyfelük egy sem volt, csak befektetésük.
Igen, most nem szeretném elvinni egy negatív hangvételű irányba ezt az egészet. Ahogy mondtam, hogy a startup világba belekóstoltunk, igazából ott elég sok csúsztatás van, és a magazinokban is hangzatos dolgok vannak. Ami mögötte van, az meg nem teljesen az, ami látszik. Tehát, hogy azt viszont már nagyon sokan elmondták, hogy a startup világban is az van, hogy aki sikeres akar lenni, ahhoz rengeteg kemény munka kell. És nem elég a pitchelés, meg nem elég a csocsó, meg a babzsák, meg a nem tudom, mik tartoznak még így a startup őrületben, meg a kávézókban, almás laptopon dolgozás, hanem ott tényleg...
Meg a Starbucks, tehát anélkül nem lehet.
Ja, igen, a Starbucks. Szóval nem, nagyon sok munkánk van benne, reggeltől estig dolgozunk, nagyon sokszor előfordul, hogy éjszaka eszünkbe jut valami, és megcsináljuk, tehát hogy a kemény része az, ami elengedhetetlen. Persze a startup dolgok is jók, tehát nem baj, ha van csocsóasztal, nekünk még nincs, de terve van véve, de kell a kemény munka, és azt látom, hogy nagyon sok startupnál az ötlet nagyon jó, a csapat nagyon jó, csak valahogy a kemény munkát nem biztos, hogy mindig bele tudják rakni.
Ezen a vonalon maradva a következő kérdésem az az, hogy milyen nehézségeket éltetek meg, mit tapasztaltatok így a munka során?
Hát az egyik, a legnagyobb nehézség ugye a munkaerő. Nehéz jó programozót találni. Nagyon sok jó programozó van az országban, de nagyon sok cég is van, aki ezeket a jó programozókat alkalmazni szeretné. Tehát a munkaerőpiaci helyzet az iszonyatos módon megváltozott. Tehát mondjuk egy 10 évvel ezelőtt, ha interjúztattunk egy programozót, akkor ott az alkalmazottnak kellett meggyőznie a céget, hogy miért lenne ő az ideális jelölt. Na hát ez most ugye teljesen megfordult. Nehéz embert találni, és nagyon sok az a programozó, akinek van egy friss OKI és végzettsége, és még junior. Nagy vállalatok a juniorokkal sokkal jobban tudnak dolgozni, mert apróbb részfeladatokra tudják osztani a dolgot. Mivel alapjaitól a nulláról kezdtünk egy új terméket, itt azért kevésbé jön jól egy junior, vagy nem annyira könnyen lehet munkára fogni, úgyhogy profi programozók megtalálása az nehéz. Szerencsére azért sikerült néhány nagyon profit találni, úgyhogy hát ez az egyik nehézség.
Hogyha a hallgatók közül valaki érdeklődik, akkor őt elküldhetem hozzád, kapcsolódhat? Összekapcsolhat?
Mindenképpen, nagyon meg is köszönném, igen, természetesen.
Akkor hallgatók, írjatok nekem, akár a hello@adatépítész.hu-ra, vagy a Facebookon, és ha érdeklődtök, hogy egy ilyen magyar failing meddig startup, mondjuk úgy, hogy felfutó vállalkozásba ez érdekes nektek, hogy ott dolgoznátok, akkor szóljatok, nyilván összekapcsolok benneteket.
És nem csak a programozókról van szó, hanem marketinges, CSS, az, aki igazából nekünk most abba a szakaszba vagyunk, hogy kell. Tehát programozó az mindig, de marketing és sales területen is egy kicsit elmaradásban vagyunk. Tehát egy kicsit több energiát szántunk a termékre, mint a körítésre. És most próbáljuk ezt kompenzálni azzal, hogy egy kicsit a körítést hangsúlyozni, és a termékre is azért marad időnk, de a körítésre is szeretnénk többet.
Világos. És akkor a munkaerőpiaci nehézségeken kívül még volt valamilyen mondjuk szakmai jellegű nehézségetek?
Elég nagy falat volt az infrastruktúra kialakítása. Tehát amikor a legelején elkezdtük, akkor ott álltunk, hogy akkor oké, de most akkor béreljünk egy tárhelyet valahol, és akkor hogy fog a skálázódni, vagy oké, hogy most egy-két user ott el van, és akkor azt úgy megírjuk, de akkor milyen nyelven programozzuk le. Akkor hogy lehet majd kiszolgálni az óriási számítási igényeket, ugye elég durva kalkulációkat csinál a szoftverünk, és ahhoz meg kell a CPU, meg kellenek az elosztott rendszerek, hogy akkor milyen infrastruktúra az, amivel most vegyünk szervert, vagy hostoljunk, de akkor kitől, akkor mi telepítsük föl, hogy legyen meg a keretrendszer, tehát hogy az egész infrastruktúrális része, tehát a technikai oldalról ez egy hatalmas falat volt nekünk, az Amazonnak az AWS szolgáltatása pont erre van kitalálva. Úgyhogy beleástuk magunkat, és igazából sikerült egy olyan hibrid rendszert kialakítani, ami így a legmodernebb, amit tudunk használni. Tehát Docker konténereket használunk, és szinte az összes szolgáltatását az Amazonnak mindig, amelyik éppen megfelel. Ugye itt az volt a fontos nekünk, hogyha a user cuttingat és felfedezni akarja az adatait, akkor ne legyenek nagyon homokórák, ne kelljen várni perceket, amire megszületik egy eredmény, hanem nem volt egy ilyen fél másodperces kritérium, amit mi meghatároztunk, hogy fél másodperc alatt azért a legtöbb dolog jöjjön be egy kattintásra. ehhez olyan infrastruktúrára volt szükség, ahol úgy megvolt, hogy oké, akkor a fájl felolvasására 0,1 másodpercünk marad. Számítás elvégzésére akkor marad 0,05. És akkor ezeket így optimalizálgatni. Szerencsére összeállt egy olyan rendszer, ami most már nagyon jó és skálázható, tehát néhány kattintással, illetve a kattintás nélkül is automatikusan tud skálázódni az összes szolgáltatásunk.
Ó, ez nagyon jó, nagyon tetszik nekem, hogy mondtál ilyen KPI-okat, hogy abból indultatok ki. Picit talán át is vezet a következő kérdésemre, hogy mit tanultatok ezekből, hogy túljutottatok legalább részben, ugye talán a munkaerőpiacon nem, de a többi nehézsége. Mik voltak a főbb tanulságok?
Hát, hogy nincs királyi út. Tehát, hogy nincs az, hogy valamit egyszerűen sikerül megoldani. Tehát, hogy nincsenek ilyen csodák, amit te is mondtál, hogy így oké, de ez nehéz, akkor csináljuk más, hogy úgy majd biztos könnyebb lesz, nem. Tehát, hogy nehéz. Ez az egyik tanulság. Konkurenciákat nagyon alaposan kielemeztük, leteszteltük, és ott is jött egy ilyen tanulság, ami igazából pozitív, hogy így nekik is nehéz. Mert náluk is lefagy, náluk is előfordul, hogy nem sikerül a konverzió, náluk is vannak bugok, és a JavaScript konzolban náluk is jelentkeznek problémák, és az Internet Explorer náluk se tökéletesen kezel. Tehát, hogy ezt megtudtuk. Az ügyfelekről nagyon sokat megtudtunk, amire nem számítottunk. Ugye rendkívül diversifikált. Tehát, hogy nem az van, hogy így átlagosan értenek az adatelemzéshez, hanem inkább ilyen szélsőségek vannak már azon a csoporton belül, akiket érdekel az adatvezérelt döntéshozatal. Van a teljesen buta, meg a nagyon-nagyon okos. A kettő között is vannak, de kevesen. Illetve volt egy ilyen feltételezésünk az ügyfelekről, hogy a középvállalkozásoknak is hasznos ez a adatelemzést, adatvezérelt döntéshozatal, viszont sajnos ők Magyarországon legalábbis alul edukáltak. Meglepő.
Ez megdőlt, ez a feltételezés?
Már az volt a feltételezés, hogy nekik is jó ez a termék. A feltételezés az továbbra is él, még mindig jó nekik, csak még ők nem látják ezt. Majd talán később valamikor látni fogja a közép meg a kisvállalkozó is, hogy ez mennyire fontos. Egyelőre ők nem látják. Meglepő volt azt látni, amikor elindultunk ezzel az egésszel, hogy szinte minimális marketinggel, nulla sales-szel olyan nagyvállalati cégek regisztráltak a termékünkre, ami döbbenten álltunk és néztük, hogy úristen, hogy hát ők hogy, vagy miért, vagy, és sokkal nagyobb cégek azok, akik ezt használják, mint amire számítottunk.
Ez érdekes. Ez hogyan fogja befolyásolni a jövőbeli termékfejlesztést?
Nagyobb hangsúlyt kell majd kialakítanunk a konzultációs szolgáltatásra. Ugye a nagyvállalat az egy kicsit máshogy működik, ott nem az van, hogy bár ilyen is előfordul persze, de ott mások az igények, tehát ott szükség van egy oktatási részre, ott szükség van a betanításra, a személyre szabásra. Egyébként a tekintetben jelenleg is folynak fejlesztéseink, és én már nagyon várom, hogy ki tudjuk adni valamikor január környékén, mert nagyon rossz a régi verziót, ami most jelenleg kint van az éles rendszerben kezelni. Annak tudatában, hogy a sokkal jobb verzió ugye a staging szerverünkön meg már elérhető. Tanulság még az is, hogy milyen kulturális különbségek vannak. Tehát, hogy az egyes országok teljesen máshogy viselkednek. Az appon belül is, az appon kívül is, teljesen más a...
Mondasz példát?
Az indiaiak például, ha írnak egy kérdést, őket nem érdekli a válasz. Tehát nem azért írnak egy kérdést, de nagyon jó kérdéseket írnak, de rögtön, tehát meg se nézik, rögtön sokkal barát vállalkozósabbak. Az amerikaiak meg a jelenlegi tapasztalatuk alapján, tehát nyilván általánosítani nem akarok, de akik bejönnek hozzánk amerikaiak, azok nagyon spórolnak az idejükkel. Tehát ők töltik a legkevesebb időt a szoftverben. Megcsinálnak mindent, föltöltik, kattingatnak, de jóval rövidebb időt töltenek, mint például az indiaiak. Viszont az európaiak, azok meg még fizetni is hajlandóak, tehát hogy ez is teljesen más a viselkedésük, más, hogy kommunikálnak, mások az igények, és terület függetlenül.
Az amerikaiak nem? Ők nem fizetnek?
De, ők is fizetnek, csak más arányban.
És hol tartotok akkor, most mondtad, hogy küszöbön egy nagyobb release, mi a mondjuk a következő egy évre a terv?
Egyrészt a nagyobb release, amin szeretnénk túl lenni, és utána igazából az összes, tehát terve van véve az elkövetkezendő 5 évre rengeteg fejlesztés. Ez a mostani release az egy hatalmas dolog lesz, nagyon várjuk. Ezen kívül, tehát hogyha ez meg lesz, akkor pedig elkezdjük a vagy valamilyen franchise rendszerben, vagy sales-es csapatok szervezésével ennek a terjesztését, illetve a mászkálós rész az, amire nem fordítottunk még túl nagy erőforrást. Azt próbáljuk egy kicsit jobban megtolni. Tehát egyetemi kapcsolatokat már alakítottunk ki, ami nagyon jót tesz legalábbis az én lelkemnek is, hogy az egyetemek nyitottak erre az egészre, és szakmailag is megfelelőnek tartják. Mászkálunk igazából. Előadásokra, konferenciákra, rendezvényekre, mi is tartottunk egy pár ilyen adatelemzős, vagy adatokkal kapcsolatos rendezvényt, ezt próbáljuk egy kicsit nagyobb lendülettel csinálni majd, hogy terjedjen is a dolog.
És most felteszem neked az utolsó tervezett kérdést, mintha nem tudnám, mert nem beszéltünk volna róla, hogy legalább félig mi lesz a válasz, de azért megkérdezem, hogy üzensz a hallgatóknak valamit, van-e valami különleges üzeneted az adatépítés hallgatói számára?
Legyenek adatvezéreltek. Nagyon könnyű egyébként úgy döntést hozni, hogy a megérzéseinkre támaszkodva, vagy ami kényelmesebbnek tűnik, de én azt tapasztalom, hogy nagyon sokszor a józanésznek is ellentmond, ami kijön az adatokból, olyan meglepetések érhetik az embert, ami döntően befolyásolja azt, hogy milyen döntést kelljen hoznia. Tehát az AB teszteket mindenhol érdemes használni. Ott nem csak arról van szó egy AB tesztnél például, hogy nézze meg a piros, meg a zöld gomb, hogy melyik konvertál jobban, hanem az üzlet bármelyik területén, de akár a magánéletben is működik a dolog. Az AB teszt az egy nagyon hasznos dolog, és tud segíteni a döntéshozásban. Ugyanez igaz a többi ilyen statisztikai, illetve adatelemzési dologra, hogy kijöhetnek olyan dolgok, amik más irányba viszik a dolgot. Például a számlázó programnál volt egy nagyon érdekes feltevésünk, hogyha SMS-be küldünk értesítést az ügyfélnek a fizetésről, akkor majd nagyobb eséllyel fog fizetni. Hát nem. Tehát, hogy nem jött be. Tehát, hogy a feltételezés az volt, hogy akkor ez majd jó lesz, és teljesen egyértelmű volt, hogy ez jó lesz. Az adatok meg megmutatták, hogy nem. Illetve egyébként pontosan nem is azt mutatták meg, hogy nem jó, hülyeség az egész, hanem azt mutatták meg, hogy a ügyfélkör 80%-ának nem jó, de van egy olyan 20%-os szegmens, akinél viszont lehet növelni vele a konverziót. És ez nagyon hasznos volt, mert hogy így optimalizálni lehet vele a kiadásokat, meg a bevételt növelni. Aztán hát még egy nagyon fontos, ami biztos a hallgatóid már tudnak, de nem árt nyomatékosítani a dolgot, hogy a korreláció az nem kauzalitás. És az indexen így nem tudom, két naponta van egy olyan cikk, aminél látszik, hogy ez az információ az így hiányzik, hogy oké, ez meg ez együtt jár, és akkor a cikkíró mondjuk levonja a következtetést, hogy oké, akkor ezt kell csinálni. Tehát aki nem reggelizik, az nem tudom, hamarabb meghal. Tehát akkor reggelizzünk. De hát ez nem biztos, hogy megoldás, bár mondjuk a reggeli az szerintem se árt. Csak. Szóval ez legyen mindenki adatvezérelt, és lehet rosszul is csinálni. Tehát, hogy nem elég, hogy adatvezérelt valaki, azt akkor érdemes adatvezéreltnek lenni, hogyha megfelelő eszközöket rakunk mögé, és tényleg alaposan átvizsgáljuk a dolgokat.
Világos. Köszönöm szépen a hallgatók nevében is, és akkor
én is köszönöm a lehetőséget.
Egy feladatunk maradt még hátra. Tudom, hogy készültetek az adatépítés hallgatói számára egy ilyen speciális akcióval, vagy egy lehetőséggel. Nyilván nem készültetek, hanem készültök, még nem lefutott meccs. Erről egy pár szót akkor mondja a hallgatóknak, mert szerintem örülni fognak neki.
Igen. Az Answer Miner alapvetően egy fizetős termék, viszont a hallgatóknak szeretnénk egy olyan felajánlást tenni, hogy a prémium csomagváltozathoz adnánk egy kupont, amit a hallgatók fel tudnának használni, arra, hogy teljesen ingyenesen, korlátlan ideig használhassák a termékünket. Semmibe nem kerül, és a teljes csomagot használhatóvá tudjuk tenni a számukra. Cserébe annyit kérünk, hogyha bármilyen visszajelzés van, akkor azt szívesen vesszük, hogy mi az, ami nehézség volt, mi az, ami tetszett benne, milyen visszajelzések azok, amik nekünk nagyon hasznosak tudnak lenni. Ennek a részleteit, hogy hogyan tudják majd a hallgatók megkapni ezt a kupont, azt pedig a Zolival fogjuk megbeszélni, és akkor ő fogja ezt elmondani nektek.
Következő adások során meg fogjátok tudni, meg nyilván kiírom majd a Facebookra, meg mindenféle csatornára. Ezt a hallgatók nevében is köszönöm szépen, Norbi, neked ezt a felajánlást. Remélem, hogy élnek vele és kipróbálják. Én már elmondtam a véleményemet a termékről, úgyhogy ismerhetik az előző, kettővel ezelőtti adásban. Elmondtam, hogy kiknek ajánlom, azt nem akarom most megismételni, de azt gondolom, hogy ez az alapján is, meg úgy egyáltalán egy jó lehetőség. Ha másért nem, akkor már csak azért is, hogy egy magyar adatos céget a visszajelzésekkel támogassatok, de egyébként is azt gondolom, hogy érdemes kipróbálni, úgyhogy köszönöm szépen a felajánlást.
Én is köszönöm.
És köszönöm az interjút is.
Köszönöm szépen.
Sziasztok, és szia!
Szia!